Megduplázódott a magyar lakosság nettó pénzügyi megtakarítása 2012 és 2020 között, ezen belül is a 2019-es 987 milliárd forintról 2021 első negyedévének végére csaknem a tízszeresére 9500 milliárd forintra nőtt a háztartások állampapírállománya, derül ki az állami számvevőszék elemzéséből. Domokos Lászlóval, az ÁSZ elnökével beszélgettem.
Talán azzal kezdeném, hogy az államadósság, a tartozás az mindig egy függőséget jelent, legyen ez egy állampolgár, egy vállalat, egy szervezet, de így a nemzetgazdaság szintjén, amit államadóságnak hívunk, hogyha úgymond hitelek finanszírozta korábban valamilyen feladatát, és ennek bizony ára van. Tehát amikor úgymond túlnyújtózkodott a takarón az ember, akkor annak utána kényszerű megtakarítási kötelme van, hiszen azt jelenti, hogy a magyar állam korábban akár 5-6%-ban adósságszolgálatot teljesített, mondjuk 100 egységből 6 forintot nem napi feladatokra tudott költeni, vagy beruházásra. Most ez egyébként 2-3 forint, tehát javult az arány lényegesen, de ezt bizony egy nagyon nagy állomány még mindig, amelynek, hogy ki a hitelező, ki az, aki a magyar államot finanszírozza, az mi úgy hívjuk, hogy pénzügyi sérülékenységi kérdés, tehát nem mindegy, hogy kinek adósodik el Magyarország. És azt tartja a szakirodalom, és ezt látjuk az elemzőink is, hogy természetesen ha hazai hitelezők széles portfólióban, tehát sokan hitelezik, és ebben egyre inkább a lakosság, aki meg ugye most 100 000-es nagyságrendben vesz részt ebben, ez egyrészt, hogy hazai, másrészt, hogy sokan finanszírozzák, harmadrészt, hogy megnő a lakosságnak a részvétele az államadóság finanszírozásban, az egy pozitív előnyt hordoz, azért, mert ez biztonsabb, stabilabb finanszírozás. Tehát nem azt jelenti, hogy egy-két ember mondjuk New Yorkban, vagy Münchenben, vagy Frankfurt, vagy Londonban eldönti, hogy most Magyarország helyett mondjuk hazaviszi a pénzt, azért, és máshol, vagy más ország fele viszi. Ez önmagában egy sérülékenység. És van egy másik előnye, ami egy egészen más irány, hogy miért érdekel a lakosságnak ez, mert ugye egy jó, hogy a nemzetgazdaságnak jó, és így áttételesen nekem is jó, mint állampolgárnak. Az pedig az, hogy természetesen az adósság után kamatot fizet Magyarország is. És ez a kamat, az, aki kapja, azok számára jövedelem. Most már több mint 20%-ban a magyar lakosságnál érkezik meg ez a kamatjövedelem, amelyet vagy újból befektet, vagy pedig maga a saját fogyasztására, vagy egyéb céljai használja, ami erősíti a gazdaságot, amely meg megint visszahat arra, hogy a magyar gazdaság még stabilabbá válik. Tovább kellene növelni a lakossági finanszírozás részvétel lehetőségét. További 5 évnél hosszabb papírokra is szükség lenne, ezt már én teszem hozzá, mert fontos lenne az is, hogy mennyi ideig tart a finanszírozás. És ha nagyon gyakran kell újra és újra a piacokra lépnie a magyar államnak, az kockázat. Ha hosszabb papírok vannak, már pedig az intézmények, most is láttuk, ugye külföld is már vett 15-30 éves papírokat is, mi úgy látjuk, én úgy látom, hogy az 5 évnél hosszabb 7-9-15 éves lakossági papíroknak a lehetőségét is meg kellene nyitni, még akkor is, hogyha sokak szakmai véleménye szerint erre kevésbé van lehet igény. Szerintem ennek a lehetőség attól függ, hogy mennyire likvid ez a pénz, és mennyire értékálló, mennyire képes legalább az inflációt ellensúlyozni, hiszen ma Magyarországon az állam kincstára az egyetlen olyan kockázat nélküli értékpapír kibocsájtó, akinek esély van arra, hogy az infláció arányos, az inflációt javában kezelni tudó megtakarítási formákat nyújt.
Ezek a megtakarítási formák most mennyire népszerűek most ugye, hogy valóban emelkedik az infláció, és ugye már van, nem hoznak, nem akkorák a hozamai ezeknek a megtakarításoknak, mint mondjuk akár 1-1.5 éve.
Ez az aktualitása talán ennek az elemzésnek, hogy láthatjuk, hogy önmagában ez a kérdést fel kell tenni, de nem biztos, hogy így, hiszen nincs alternatíva. Tehát jelenleg azt látjuk, hogy még mindig az magyar állampapírok kockázat nélküli értékpapírként az, aki legalább közelít a reál reálértékőzés, ez tehát az inflációt ellensúlyozza, hiszen a lakosság javarésze emellett azért tudjuk, hogy a folyószámlán a bankoknál tartja, úgyhogy még ő fizet azért, hogy ugye a bank folyószámlán őrzi a pénzét, de kamhozama nincsen, illetve nagyon sokan, ugye ma több mint 8000 milliárd a kimutatások szerint, amelyben pedig otthon van készpénzben.
Domokos Lászlót, az állami számvevőszék elnökét hallották. A következő egy évben 820 ezer lakáson végezhetnek el kisebb-nagyobb rekonstrukciós munkálatokat, derült ki a GKI és a Masterplast októberi közös kutatásából. A felmérés szerint a falvakban minden negyedik ingatlanon terveznek felújítást. A részletekről Petz Rajmundot, a GKI gazdaságkutató igazgatóját kérdeztem.
Egyáltalán nem csökken az a derülátás, amit a korábbi negyedévekben már tapasztaltunk. Negyedévről negyedévre javulnak ezek a várakozások, és nem történt ez másképpen most sem. Egy nagyon jelentős javulást mérhetünk. Lényegében minden ötödik lakás, illetve lakóingatlan valamilyen szinten felújítást kaphat a következő egy évben. Családi házak az az a kör, ami korábbi felméréseknél is, meg a mostani felmérésnél is kiugróan magas arány produkált, tehát a családi házakban élők háztartások közül minden negyedik szeretne ilyen akciót indítani a következő egy évben, míg a téglaépítésű lakások esetében ez minden hetedik, és a panel lakásoknál pedig minden hatodik.
Rákérdeztek-e arra, hogy milyen típusú felújítást, milyen jellegű felújítást szeretnének elvégeztetni?
Elsősorban a lakóingatlanoknak a belső tereinek és felületeinek a felújítását célozzák ezek, ugye kiemelten a fürdőszoba felújítás nevezhető meg. Ezen kívül az energiatakarékosságot célzó korszerűsítés is elég jelentősek. A különböző energiatakarékos megoldások, mint a nyilászárók cseréje, illetve a födémek, illetve a külső homlokzatoknak a szigetelése. Ezek a legnépszerűbbek a válaszadók között.
Az ország mely területeire koncentrálódik ez a felújítási kedv?
Nagyon nagy különbségek nincsenek, ha mégis ki kellene emelni a közép-magyarország régiót emelnénk ki, illetve a közép-Dunántúlt és az észak-magyarország régiót. Itt az ország átlagnál magasabbak a korszerűsítési szándékok. Ha pedig a település típusokat tekintjük, egyértelműen a községek emelkednek ki. Itt lényegében minden negyedik háztartás tervez ilyen akciót. Budapesten viszonylag szolid, tehát minden hatodik, hetedik lakás újulhat meg a következő egy évben, viszont az agglomerációban nagyon nagy a felújítási kedv, lényegében minden harmadik ingatlan érintett lehet.
Miből tervezik a rekonstrukciókat?
Ugye alapvetően a saját forrás, illetve a bankhitel, ami említhető, és mivel a kormányzat több csatornán is támogatja ezt a felújítási tevékenységet, ezért az állami támogatás igénybevétele is igen népszerű. Az összes megkérdezettnek a 37%-a szeretne állami forrást felhasználni, és ezen belül azok, akik biztosak abban, hogy a következő egy évben meg is valósítják ezt a beruházást, azoknak több mint fele szeretne állami támogatást igénybe venni.
Petz Rajmundot, a GKI gazdaságkutató igazgatóját hallották. Szeptemberben az ipari termelői árak szintje 20,1%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A portfólió vezető makrogazdasági elemzője az Inforádiónak azt mondta, hogy legutóbb 1997-ben volt ilyen magas a termelői drágulás. Madár Istvánt kérdeztem.
Láthatjuk, hogy a világon szerte nagyon erőteljes áremelkedési jelenségek figyelhetők meg, és ennek az egyik nagyon tipikus területe az az ipar. Ugye ezen belül is elsősorban az alapanyag, illetve az energia árak azok, amelyek nagyon felültek a rakétára, és azt kell, hogy mondjuk, hogy igazából az idei évben egy rendkívül dinamikus emelkedés következett be. Ugye nem csak azért, mert a tavalyi év az nagyon mélyen volt, és nagyon leestek az ipari termelői árak, és ahhoz képest magas a drágulás, hanem egyébként is igen gyors ütemű ez az áremelkedés, és hát ugye ez az egyik ilyen aggodalom, hogy esetleg ez a hivatalos inflációs mutatóban a fogyasztói árindexben is előbb-utóbb megjelenik.
Milyen mértékben jelenhet meg?
Hát ezzel kapcsolatban, ha csak a múltra hagyatkoznánk, nagyon nyugodtak kellene, hogy legyünk, mert az a tapasztalat, hogy azért ezek az ipari termelői árakat érő sokkok eléggé korlátozott mértékben mennek bele magába a fogyasztói árakba. A kereskedők, a termelők lenyelik egy részét, kisimítják, és ezért nem is nagyon kerül be, ami meg bekerül az szinte egy hónapon belül, és ezért mondhatnánk azt, hogy ennek a mostani drágulásnak, amit látunk itt például szeptemberben, már láthattuk a hivatalos inflációs mutatóba is az emelkedését, ugye 5%-os az infláció ma Magyarországon már, de az a helyzet, hogy több ok is azt mutatja, vagy arra utal, hogy azért ez egy most különlegesebb helyzet, és jogos az a félelem, hogy ezek az ipari termelői ársokok, ezek begyűrűznek a fogyasztói árakba is. Ennek elsősorban két oka van, az egyik az, hogy nagyon intenzív és gyors ez az emelkedés, ilyen gyorsan nem biztos, hogy a termelők tudnak reagálni akár a költségszintek egyéb területen való csökkentésével, vagy egyéb megoldásokkal a versenyképesség fenntartása érdekében. A másik pedig az, hogy ha megnézzük, hogy pontosan milyen ipari termékek drágultak, akkor azt láthatjuk, hogy ugye elsősorban az olajiparban, a villamosenergia és a gázszektorban láthatunk nagy emelkedéseket, vagyis alapvetően az energia, illetve a továbbfelhasználást a termelő ágazatokban van gyors emelkedés, itt ugye közel 30%-os az infláció, miközben a beruházási és fogyasztási javakat gyártó ágazatokban ez mindössze 5%. És hát ugye ennek az a logikus menete, hogy ami energia vagy valamiféle továbbfelhasználásra kerülő termék, az beépül a következő termékbe, egy beruházási vagy egy fogyasztási alapú termékbe, és ezért, amikor ennyire szétválik a kettő egymástól, a kétféle termékcsoport infláció egymástól, akkor azért nagyobb a valószínűsége annak, hogy itt bizony a klasszikusabb fogyasztási javakat gyártó ágazatokba is meg fog jelenni előbb-utóbb, ha nem is hasonló mértékű, de egy jelentősebb drágulás.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Idén októberben valamivel több mint 10 000 használt lakást cserélt gazdát az ingatlan.com becslése szerint. Ez 11%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Az árak tovább emelkedtek, emiatt a vevők egyre többször szembesülnek az úgynevezett megfizethetőségi problémával, mondta az ingatlan.com vezető elemzője. Való Lászlóval beszélgettem.
Annak ellenére, hogy a magánszemély tulajdonosok és az ingatlan közvetítők októberben több mint 34 000 eladó lakóingatlan hirdetést töltöttek fel az oldalra is. Az összes eladó lakóingatlan hirdetésre több mint 340 000 érdeklődés érkezett a használt lakások szegmensében. Ennek ellenére az adásvételek száma gyakorlatilag 11%-kal kevesebb értéket mutat a saját becslésünk szerint, mint amit 2020 októberében tapasztalhattunk, ami azt jelenti, hogy októberben összesen 10 090 használt lakást cserélhetett gazdát, szemben a 2020 októberben történt 11 300-as értékkel. Ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy amíg a használt lakások piaca az év első 6 hónapjában felívelésnek indult, ami nagy mértékben köszönhető az előző évről elhalasztott adásvételeknek, addig nyár közepe óta a tavalyi évet is alulmúlja a használt lakáspiaci forgalom. Ezt viszont valamennyire kompenzálja az új lakáspiac élénkülése, köszönhetően az 5%-os áfa visszavezetésének és az októberben megjelent zöld hitelprogramnak, aminek következtében megugrott az érdeklődés az új építési ingatlanok iránt is.
Mi lehet az oka annak, hogy októberben idén 11%-kal kevesebb használt lakást cserélt gazdát, mint egy évvel korábban?
Egyre drágábban kínálják a tulajdonosok eladásra az ingatlanjaikat, ezért bizonyos helyszíneken, például a fővárosban már megfizethetőségi probléma is mutatkozik a használt lakáspiacon, és hogyha összehasonlítjuk azt, hogy mennyibe kerül egy használt lakás megvásárlása és egy új lakás értékek közti különbségben, akkor nagyon sokan inkább már új ingatlant vásárolnának a használt megvétele helyett.
Meddig tarthat ez a megfizethetőségi probléma? Meddig tarthatják fönt az eladók ezeket a helyenként már irreálisan magas árakat?
Azok, akik úgy vélekednek, hogy a lakások áraiban a határa csillagos ég, nagyon pontosan fogalmaznak, hiszen biztos, hogy a jelenlegi árszintnél is sokkal magasabb árakkal is találkozhatunk majd az ingatlan piacon. A kérdés az az, hogy például a mostani, a fővárosi mondjuk 800 000 forintos átlagos használt lakás négyzetméter árhoz képest a 1,5 millió forintos érték is biztos, hogy be fog következni, csak nem mindegy, hogy ez 2050-ben vagy 2023-ban. A lakáspiaci árak azok mindig nagyon sok tényezőnek az együttes tüneteként írhatóak le. A gazdasági növekedés, a bérek emelkedése, a befektetői aktivitás. Arra számítunk, hogy az elmúlt 4-5 év dinamikus áremelkedését most a fővárosban egy enyhébb, maximum néhány 1-2-3-4-5%-os drágulási ütem válthatja föl.
A KSH adatai szerint az idei első fél évben a használt lakásvásárlások több mint fele hitelfelvételével valósult meg. Miként hat ez a lakáshitelpiacra, a lakáshitelállomány emelkedésére?
A használt lakások esetében már az lakásvásárlások több mint fele, 52%-a hitelfelvétele segítségével történt, és már a 2010-es történelmi csúcsot ostromolja a 2021 első fél évének végén mért lakáshitelállomány összege. Ami 2010 végén kb. 4290 milliárd forintos volt a lakáshitelállománya, ez 2021 első fél évének végén már 4260 milliárd forintot közelíti meg.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. A NAV online felületén már elérhető az a nyilatkozat, amely szükséges a gyermeket nevelő magánszemélyek SZIA visszatérítéséhez. A benyújtási határidő 2021. december 31-e, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője. Kis Péter Andrást kérdeztem.
A nyilatkozatot nem mindenkinek kell kitölteni, ugyanis aki a családi pótlékot kapja készhez, mondhatom így, akár bankszámlára, akár postáson keresztül, az ő adataik a célba juttatáshoz, hogy hogyan tudjuk eljutatni az adóvisszatérítést, az igazából adott pont ebből, hogy a családi pótlékot folyosító szerv átadja a NAV-nak az adatokat, hogy a családi pótlékot milyen úton módon juttatják el az adózóhoz. Aki viszont családi kedvezményre jogosult, családi pótlékot nem kap, nekik akkor tudatni kell velünk, hogy ők hogyan szeretnék ezt megkapni. Erre hoztunk létre a visszadó nyilatkozatot, ami már a NAV honlapján október 31-től elérhető. Ezen a nyilatkozaton lehet megadni a bankszámla számot vagy a postacímet attól függően, hogy ki hogyan szeretné megkapni az adó visszatérítését, illetve lehet nyilatkozni a jogosultságról is, hogy mondjuk magzat miatt jogosult családi kedvezményre, vagy annak eltartott gyerkőcök, és emiatt jár számára vissza az adó. A katásoknak pedig mindenképpen érdemes nyilatkozni, ugyanis a katások nem fizetnek SZIA-t, és így családi kedvezményt sem tudnak igénybe venni, pont az adózási különbség miatt, de most a szabály úgy szól, hogy azok a katások, akik egyébként családi kedvezményre lennének jogosultak, akkor ők most visszakapják a tételes adójuk 25%-át, tehát neki mindenképpen érdemes nyilatkozni ahhoz, hogy február 15-ig megkapják az adó visszatérítést.
Ugye általában egy családban, ahol van apa, anya, ott a családi pótlékot egy személy kapja, családi adó kedvezményre más is jogosult lehet, és ugye ez az SZIA visszatérítés, ez mind a két szülőre vonatkozik. Akkor ezek szerint ezt a nyilatkozatot az egyik szülőnek ki kell töltenie, mondjuk az pedig, aki a családi pótlékot kapja, annak pedig nem szükséges?
Pontosan. A családi pótlékot kapó félnek az adatait mi látjuk, így nekik nem szükséges kitölteni. Aki viszont családi kedvezményre lenne jogosult, akár azért, mert családi pótlékra lenne jogosult apaként, de nem ő kapja, hanem az anya, tehát aki családi kedvezményre jogosult, és nem kap családi pótlékot, akkor neki mindenképpen érdemes kitölteni ahhoz, hogy a utalás február 15-ig megtörténhessen automatikusan. Egyébként még emellett, hogy tudatják velünk az adózók, hogy ki jogosult rá, akár családi kedvezmény miatt, vagy mondjuk magzat miatt, és elküldik nekünk a bankszámla számot vagy postacímet attól függően, hogy milyen úton módon szeretnék megkapni a visszatérítést. Amellett még a visszadó nyilatkozat jó arra is, hogy az adózók meg tudják nézni az adataikat, hogy mi mindent látunk-e. Tehát lehet azt mondani, aki mondjuk családi pótlékot kap, még ő is nyugodtan felmehet erre az oldalra, a NAV honlapjára, és megnézheti a visszadó nyilatkozatát, hogy minden adat stimmel-e benne, és minden adatot látunk-e, mert hogyha igen, és mindenki van töltve, akkor igazából be sem kell adni a nyilatkozatot, akinél viszont valamilyen adat hiányzik, akkor azoknak meg kell adni vagy a postacímet, vagy pedig a bankszámla számot.
Ugye magzat után is jár ez az SZIA kedvezmény, mi történik akkor, hogyha mondjuk valakinek évközben megszületik a gyereke, akkor pontosan hogyan kell ezt értelmezni, melyik időszakra élhet ezzel az SZIA kedvezménnyel?
A családi kedvezményre való jogosultság az egésznek a kulcsa. Tehát aki idén akár csak egy napra is családi kedvezményre volt jogosult, mondjuk azért, mert betöltötte a 91 napos várandóságot, akkor ő az egész éves 2021-ben befizetett adóját visszakapja, persze a plafon összegig. Nagyon fontos, hogy bárki bármilyen e-mailt kap, amiben adó visszatérítésre hivatkoznak, akkor ne dőljenek be. A NAV nem fog e-mailt küldeni senkinek sem, hogy hova kattintva éri el azt a felületet, ahol esetleg meg kell adni valamilyen adatot, ugyanis kaptunk most jelzéseket ügyfélszolgálatokon, hogy megint volt egy-két csaló e-mail, ami alkalmas lehet arra, hogy megtévesszen valakit, de még egyszer nagyon fontos, mi e-mailben nem fogunk senkit sem értesíteni arra, hogy hova kattintson, és nagyon fontos, az az, hogy a visszatérítéshez csak postacímet vagy bankszámlaszámot kérünk, tehát bankkártya adatokat vagy egyéb PIN-kódokat, titkos kódokat senki ne adjon meg, mi azt soha nem szoktuk kérni.
Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották.